Múlt héten eljutottunk addig, hogy mindegyikünknek elérkezik az a pillanat, amikor az Úr megtanítani akar bennünket önállóan cselekedni. Mert ugye hosszú idő eltelik, elhív bennünket, dédelget bennünket, jelenlétében élhetünk. A megtérőknek az első nagy megtapasztalás általában mindig az szokott lenni, hogy minden annyira rózsaszín, megélik az Isten jelenlétét, annak a szépségét, úgy vannak, mint a megdicsőülés hegyén, hogy jó itt lenni, maradjunk itt, soha ne menjünk el innen. És aztán utána le kell jönni a hegyről, szembe találkoznak a problémákkal azonnal, mint ahogy szembe találkoztak ott a tanítványok is. Jönnek a kísértések, elbuknak, elbukunk mindannyian, és az ember azt gondolja, hogy biztos a bűne távolította el az Istentől, már nem szereti annyira az Isten. Fölteszi a kérdést, hogy mit kellett volna csinálnom, hogy ott maradhassak, vagy még tovább ott maradhattam volna. Kérdőjelek merülnek föl, és csak a legvégső, nem, azt nem mondom, hogy legvégső, de olyan sokszor olyan hosszú idő kell, mire az Úr megtanítja velünk, hogy ezek a kivételes alkalmak. Amire nevel bennünket, hogy ne csak akkor kövessük őt, amikor ő így átkarol bennünket, magához ölel, és tudjuk, hogy a keblén nyugszunk, hanem akkor is jó döntéseket hozzunk, amikor nem érezzük át ezt a melegséget, azzal a hévséggel, ahogy a hitrejutásunk környékén átéreztük azt, hogy függetlenedjünk az érzéseinktől, hogy függetlenedjünk, ne egyfajta elvonási tünet jelentkezzen, hogy én csak akkor tudok jól csinálni dolgokat, hogyha mindig átélem azt az első varázsát az Isten jelenlétének, amit akkor átéreztem. Hanem, hogyha jön a konfliktus, ha jönnek a helyzetek, akkor jól döntsünk. És emlékeztek rá, hogy az első ilyen dolog az éppen a megdicsőülés hegye után történt. Átmentek a túlsó partra, és jött az 5000 ember megvendégelésének a kérdése. És azok a tanítványok, akik eddig megszokták, hogy ők csak úgy vannak a mester mellett, és át tudják hárítani rögtön a feladatokat, azok meglepve hallgatták, hogy Jézus azt mondta nekik, hogy hát a szükség itt van. Jó, azt is hallom, hogy azt mondjátok, hogy hát mit csináljunk ezekkel az emberekkel, adjatok nekik ti. És ugye mindannyiunknak az egy első nagy élménye az az, hogy na uram, nekem semmi nincsen. Honnan, hogyan adjak én bármit is? Mert a testi ember mindig csak a tartalékaival számol, és sosem számol az égnek az erejével. És nagyon lassan tanuljuk meg, emberek, hogy amikor a mindenható Isten önállóságra akar nevelni bennünket, az az önállóság nem arról szól, hogy a magunkéból kell adni. Nem úgy engedett el bennünket, és nem úgy adott feladatot, hogy azt mondta volna, hogy mostantól te gondoskodjál róluk, hanem azzal enged el bennünket, hogy ha vele kapcsolatban vagyunk, akkor az égtárháza mindig a rendelkezésünkre áll, olyankor is, amikor egyébként a szükség jelentkezik, és minket rendel hozzá a mindenható Isten a szükséghez. Emlékeztek rá, ugye ez is olyan nagy tanulság volt mindannyiunk számára, hogy amikor Jézus elmondja azt a mondatot, hogy tekintsetek körbe, lássátok meg a szükséget, lássátok meg, hogy a mezők fehérek az aratásra, akkor a következő mondatban nem azt mondja, hogy rendelt hozzá magad, mint ahogy mi azt tennénk. Mi azt gondoljuk, hogy azért mondják nekünk, hogy nézd, lásd meg a szükséget, hogy benne van egyfajta elvárás, hogy rendeld magad hozzá a szükséghez. És gazdálkodj, amit van, nyisd meg szíved, pénztárcád, időd, mindened. Persze ez igaz. De mégsem ezt mondja Jézus, hanem Jézus azt mondja, hogy ha látod a szükséget, akkor ne gondold, hogy neked van valamid, hanem kérd az aratásnak az urát, hogy küldje ki az ő aratóit az ő aratásába. Ha látod a szükséget, váljék az elsődleges reflexe, hogy uram, nagy a szükség, töltsd be! Mi az imának a lényege, és ez önálló fejezet lehetne, de az, hogy Isten megengedi, hogy meglássuk a szükséget, hogy tudatosuljon bennünk, hogy nagy a szükség, és hogy hozzuk elé imába, hogy ő kielégíthesse. Nem, mintha ő nem tudná magától kielégíteni, de bennünket, szabad akarattal megáldott embereket, vagy megteremtett embereket, éppen arra hívott el, hogy tegyünk bizonyságot arról, hogy mi is szükségnek látjuk azt, amit ő szükségnek ítél, mi is szeretnénk, hogyha a szükségeket betölteni az Istennek a szeretete, hogy ahogy a keresztség egyfajta bizonyságtétel a láthatatlan világ előtt, hogy mi az Úr mellett döntöttünk, ugyanúgy az imáink legyenek bizonyságok a láthatatlan világ előtt, hogy nem csak, hogy az Úr mellett döntöttünk, de egyet értünk mindazzal, amit elénk helyezett az Isten. És amikor gazdálkodni kezdünk ebben az új életben, akkor a gazdálkodásunknak a háttere nem mi vagyunk, nem a saját tehetségünk, nem a saját pénzünk, nem a saját akármink, hanem mindvégig az a első, hogy azt mondjuk, hogy Uram, töltsd be. És ha az Úr elküld, és azt mondja, hogy töltsd be, és hozzárendelem magamat, akkor elmegyünk, betöltjük, hozzárendeli az Úr magát mindahhoz, amit tenni fogunk. De ha nem ezt tesszük, és akkor arról is beszéltünk, akkor bizony ott áll előttünk egyfajta különös ellenpontozásként a Máté evangélium a 7. részében az a nagy jelenet, amikor ott állnak az Isten előtt, és értetlenül állnak hívő emberek tömege, hogy Uram, hát nem a te nevedben csináltunk dolgokat? Hogy most nem ismersz bennünket? És a válasz annyira kézenfekvő volt, és mindeddig kézenfekvő, hogy hát azért, mert ember, bármennyire jó szándékú vagy, nem azt kértem, hogy rendeld magadat hozzá valamihez, amire én nem küldtelek. Még azt sem kértem, hogy az én nevemben rendeld hozzá magadat valamihez, amit nem tőlem indult ki. Ez nem önállóság. Ez, amit te csináltál, az önállóságnak az önálló élete. Akkor önállóságra kelt az élet, aminek nem szabadott volna önállónak lenni. Hanem arra hívtalak, hogy kérdezz meg, és amikor én mondom, akkor cselekedjél. Ugye ezekről beszélgettünk hosszasan. Aztán azt is látok, amikor lejönnek a megdicsérés hegyéről, akkor megindul egy új fejezet az életükben. Az új fejezet azért indul meg az életükben, mert addig nagyon-nagyon homogénen jártak a tanítványok egymás mellett, mindenki tanítvány volt. Nem volt semmi olyan esemény az életükben, amelyikben kiemelkedhetett volna az egyik a másik közül. Azt látjuk, amikor kiküldte őket Jézus a környező falvakba, hogy mindenütt hirdessék az Isten evangéliumát és tegyenek csodákat, ugye ez volt az első kiküldetésük, akkor a Biblia nagyon-nagyon határozottan megjegyzi, hogy ez a kiküldetés úgy történt, hogy Jézus a saját erejével ruházta föl őket. Nem magukban volt erejük. Hatalmat adott nekik arra, hogy kimenjenek, gyógyítsanak, ördögöket üzzenek, csinálják mindazt, amit egyébként Jézus csinált. Meghatalmazottak voltak. Magukban nem volt erő. Jézus adta nekik, és azt mondta, hogy viszont, hogy megérezzétek ennek az egésznek az ízét, hogy mit jelent meghatalmazottnak lenni, ahhoz egy követelmény van, semmit ne vigyetek magatokkal. Minden a tietek, de ha bármit magatokkal visztek, akkor értelmetlenné teszitek a fölhatalmazótól kapott erőt. Ne legyen se tarisznya, se pénz, se váltóruha, semmi. Mindent tőlem kell, hogy kapjatok, amikor meghatalmazottak vagytok. De még mindig nem volt közöttük különbség. És aztán elérkezett az a pillanat, amikor valahol megérett Péterben az a bizonyságtétel, amire Jézus azt mondta, hogy boldog vagy, Simon, mert ezt nem a test és a vér jelentette meg neked, mikor megkérdezte, hogy minek mondanak az emberek, és te minek mondasz, hanem az én mennyei atyám jelentette meg. Igazán Péter volt az első, aki nem sztereotípiákat mondott Jézusról. Mert azért addig az belevetültek a hatalmas ember, a próféta, még az is előfordult, hogy ez az Istennek a fia, vagy ez a megváltó, vagy a messiás, vagy akárhogyan nevezzük, de az, hogy ez ne egy közgondolkodásnak a szóbeszéde legyen, hanem hogy valakinek a szívében Isten érlelje meg azt, hogy úgy tekint Jézus Krisztusra, mint Isten egyszülött fiára, ez nagyon egyedi volt, és nagyon különleges volt. És ezután a jelenet jön, után jön a megdicsőülés hegye, és azt látjuk, hogy három tanítványt viszül magával Jézus, akik között ott van Péter, és aztán lent marad a kilenc. Ők ott fönt havályoznak, és szívesen vennék, hogyha ott maradhatnának örökre, mint a friss megtérő a Jézussal való kapcsolatban. És közben a lent a többi küzd, és nem sikerül nekik. Egy szerencsétlen fiút nem tudnak meggyógyítani. És ez mit jelent? A tanítványsereg tulajdonképpen ezen a ponton két, akár kimondták, akár nem mondták ki, két táborra oszolhatott. A kiváltságosak, akik a győzedelem útján haladnak, és a futottak még kategória, akik meg nem tudtak semmit sem csinálni. Nem, mint hogy a többi tudott volna. Csak ők azt gondolták, hogy ők az Isten kegyeltjei. És Péter különösen ezt gondolhatta, hiszen ő volt az, akinek azt mondta Jézus, hogy boldog vagy Simon, Jónának fia. A többi pedig sikertelen és kudarcos életet él. Mennyire tanulságos nekünk, hogy időnként Isten kiemel különböző szerepkörökre embereket. És ezek a szerepkörök időnként látványos szerepkörök. Úgy tűnik, hogy a megdicsülés hegyén lakozik. És aztán vannak szerepkörök, amiben azt látjuk, hogy szerencsétlen küzd és küzdködik, és nem sikerül neki. És kudarcot kudarcra halmoz. És amikor összerezted a két tábort, akkor mire tül be? Ugye ez, amiről szerintem legalább 10 héten keresztül beszéltem, ez a pozícionálás kérdése, a pozíció. Ki a nagyobb, ki a kisebb? És nem veszük észre, vagy olyan sokszor elfelejtkezünk arról, hogy Isten, amikor különböző utakon vezet embereket, akkor ő az egyedüli, aki mindig tudja, hogy ezeken a különböző utakon mennyire hűséges az ő szolgája. És időnként az a szégyen érne bennünket, ha szembenéznénk magunkkal meg a tükörrel, hogy az, akiről azt gondoljuk, hogy küzd és bukdácsol és semmibe sehol nem tart, az sokkal nagyobb győzelmeket aratott az életében, mint mi, akiknek minden tálcán volt az ölünkbe téve. Mert Isten áldásaiban fürödtünk gyerekkorunk óta. És mégis fölé pozícionáljuk magunkat, mert azt gondoljuk, hogy ő meg sehol nem tart. És nagyon hosszan beszéltünk arról, hogy az Isten szemében a tanítványképzés legnagyobb hangsúlya innentől kezdve az, hogy a tanítványok tanulják meg lerakni ezt a fajta ösztön, hogy mindenképpen valamilyen viszonyítási rendszerben éljük mi emberek az életünket. Egymáshoz való viszonyítási rendszerben éljük mi az emberek az életünket. És küzd vele. És mégis olyan nehezen tanulják meg a tanítványok azt, hogy ne akarjanak pozícionálni, ne akarják magukat elhelyezni egyfajta sorba, hogy ki a jobb, meg ki a rosszabb. Fölteszik Jézusnak a kérdés, hogy ki lesz a nagyobb a mennyeknek az országában. Hát még utólag sajnálkozva nézünk rájuk, hogy ilyen gyerekek. De hát legyünk őszinték, annyi a különbség, hogy mi nem vagyunk elég őszinték. De úgy igazán, hát másról szem sem szól az életünk, mint sem, hogy megpróbáljuk ezeket a mozdulatokat valahogy beidegződötten úgy gyakorolni, hogy senki ne vegye észre, hogy amikor azt mondjuk, hogy jaj, nagyon szeretem a marcsát, nagyon-nagyon szeretem a marcsát. Igaz, van egy kis gond vele. És akkor ez a kis gond, lehet, hogy nem is nevezem meg, és beburkolom a homályba, minthogyha én nagyon tapintatos lennék, és nem akarom kibeszélni az ő viselt dolgait. A valóságban mit csináltam? Magam alá nyomtam. Meg se neveztem, hogy mivel nyomom magam alá. Egyszerűen ennyire ősi és régi a reflex, és sajnos Isten gyermekei között is, ha elkezdjük magunkat figyelni, minden nap ezt tapasztaljuk. Hát ez a vallás, de sajnos ez nem vallás kérdés, ez örök emberi, örök kísértés.
Van ez a fajta megbocsájtás is, hogy megbocsájtok, de nem felejtek.
Hát ez az, igen, így van. Így van. De hát mindezekbe bele-bele lépünk, és bele-bele esünk. De Jézus pontosan ezért kezdte el őket erre tanítani. Emlékeztek rá, hogy hát pont a megdicsülés hegye után jönnek ezek a példák, hogy amikor kiderül, hogy a három tanítvány lejön Jézussal a hegyről, és a többiek ott nem tudnak mit kezdeni, És Jézusból kitör egy ilyen szenvedélyes mondat, hogy hitetlen és elfajult nemzetség. Vajon meddig kell még tűrnöm benneteket? Akkor a többi tanítvány úgy éli meg, hogy hát bizony, akkor most újra lehet pozícionálni a helyzetüket, hiszen a többiek sem jobbak őnáluk. Aztán jön a többi jelenet, és ez fölfűződik egy nagy gondolatkörrel. Mi a pozícionálásnak a legrosszabb következménye? A rendszerépítés. Ahol van pozíció, ott van rendszer. Ahol nincsen pozíció, ott nincsen rendszer. Ha be tudnánk tölteni Jézus Krisztusnak azt a mondatát, amikor a kisebbségről meg a nagyobb dolgokról vitatkoznak, hogy ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Nem több, nem kevesebb. Mindnyájan testvérek vagytok, akkor megőriznénk magunkat ezektől a nagyon-nagyon káros melléktermékeitől az életnek, amit a pozícióharc jelent. Mert a rendszeré válásnak bizony ez az első lépése, hogy az ember úgy gondolja, hogy ő kicsit több, mint a többi. Beérkeznek Kapernaumba, és oda jönnek az adószedők, és megkérdezik Pétert, hogy vajon a ti mesteretek nem fizeti adót, és Péter már teljesen magabiztosan, én meg az Úr, végül is mi jobban vagyunk ám egymással, azt mondja, hogy hát dehogy nem. Minden ember, aki átélte azt, hogy úgy gondolja, hogy na most jóba vagyok a mindenható Istennel, ez az ember sokkal merészebben mer állást foglalni Isten nevében. Mintha ő tényleg ő komája lenne az Istennek. Ne halagudjatok a profán fogalmazásért, de ilyen az ember. És amikor különösen, amikor váratlanul szembe találkozunk ilyen típusú kérdésekkel, ami a hitünkre vonatkozik, az Istennel való kapcsolatban kellene, hogy táplálkozzon, akkor ahelyett, hogy elhárulnánk, hogy tulajdonképpen nem tudjuk ezt a dolgot, meg kéne kérdeznünk az Istennektől, rögtön kész válaszokat adunk, és rossz válaszokat adunk. Ugye, hogy válik a rendszer rendszerre? Az első az, hogy az ember azt gondolja, hogy nyilatkozhat Isten nevében. És ez teljesen mindegy, hogy ki. És persze ennek a végleges formája, amikor mondjuk azt mondjuk, hogy a pápa azt gondolja, hogy ő az Istennek a földi helytartója, de akármilyen vallás, hogy Józsit idézem, felé megyünk, mindenütt ugyanezzel a jelenséggel találkozunk. Hogyha létrejön egy olyan csoport, amelyik úgy érzi, hogy ő nyilatkozik az Isten helyett és az Isten nevében, akkor megteremtődött a rendszer. Mert a többieknek tudomásul vételi joguk van, de nincs meg az a szabadságuk, hogy ők személyesen megkérdezhessék az urukat arról, hogy mi az ő akarata az ő irányukban. Így indul. És aztán ki a nagyobb kérdés ebben a rendszerben, mert ha megfogan a rendszer, akkor óhatatlanul ki kell tölteni tartalommal, ki kell építeni a hierarchiának a lépcsőit, le kell fektetni a jogosultságokat és a kötelezettségeket, hogy a vallás egyes hierarchiai lépcsőjén kinek mi a kötelessége és mi a jogosultsága. És hát nagyjából ezt kérdezi meg a tanítványsereg ezzel, ki a nagyobb a mennyeknek az országában, és igyekeznének kőbe vésni a dolgokat, ha nem volna Jézus, aki odaállít egy kisgyermeket, és azt mondja, hogy bizony rossz az egész kérdés föltevés. Amíg olyanok nem lesznek, mint a kisgyermekek, addig semmit nem tudtok erről az egész kérdésről. És folytatom, mert ezekről mind hosszan beszéltünk, de most rendszerépítésnek a következő állomása az az volt, amikor azt látjuk, hogy kizárólagosságra törekszik a rendszer. Amikor valahogy fölmerül Jánosban az a kérdés, hogy ugyan láttuk, hogy valaki a te nevedben csinál dolgokat, most eltiltsuk, vagy ne tiltsuk el. És ugye az a szövegkörnyezet, hogy Jézus előtte azt mondja el a kisgyerekek kapcsán, hogy bárki befogadja ezeket a gyerekeket az én nevembe, vagy egy ilyen kisgyermeket az én nevembe, az engem fogad be. És azért ez, ha belegondoltok, ez egy nagyon mellbevágó mondat, hiszen akkor most bárki, akárki, vagy mi? Ez a nagy kérdés. És minden rendszerben ez a nagy kérdés, hogy ha bárki befogadja, akkor most ő Jézusé, vagy nem a Jézusé? Hát ezzel mennyit lehet az emberek között marakodni, torzsalkodni, felekezetek, vallások között? Megint ezek a kérdések, hogy kizárólagosságra törekvés. És bizony, azért engedi be meg az ige, hogy beletekintsük, hogy lássuk, hogy nem törekedhet kizárólagosságra sem egy embercsoport. Az ige örök és állandó, és az ige az olyan fantasztikus dolgokat mond, aki azt mondja, hogy csak egy pohár vizet a tanítvány nevében, vagy akárkinek, szóval alapvetően el fogja venni a jutalmat. És nem felekezetekben, és nem népcsoportokban gondolkodik, hanem egyszerűen arról beszél Jézus, hogy az ő országában nem létezik kizárólagosság, befogadás létezik, és kapcsolat vele. És a mi dolgunk az egyszerűen az, hogy vele kapcsolatban legyünk, és ez az örök kifelé tekintgetés, ugye, mint ami a Péternek a galilei tengerpartján, hogy hát vele pedig mi lesz, mi mindig, ez is az összehasonlítási vágyból fakad, hogy végül is szeretnénk magunkat megint elhelyezni a történelemben, a térben, az időben, szeretnénk tudni, hogy a másik emberről mit gondol az Isten, és akkor abban mi biztonságosabban föltalálnánk magunkat. És Jézus itt nagyon komolyan mondja bárkit. És arról szól, hogy nem lehet kizárólagosnak lenni. És utána beszéltünk, hogy a negyedik állomás, megint csak itt tőszavakban, az, amikor elkezdődik az a folyamat, hogy egy rendszer veszélyben érzi magát. És szeretné megőrizni az identitását, szeretné megőrizni a mester köré szőtt cselekvési programot, és amikor áthaladnak, és ez mindegy csokorban mondja el az ige, amikor áthaladnak egy samariai falun, és a samariaiak nem akarják befogadni Jézust, akkor a tanítványok olyan szívesen hoztak volna tüzet alá az égből. Pusztuljon el, férgese! Ha nem hisznek benne, pusztuljanak! Szóval ugye ez a rendszervédelemnek egy olyan torz formája, amikor az ember nem érti az Istennek a szeretetét, ő csak annyit lát, hogy ők másként állnak Jézushoz, mint ahogy mi megtanultuk, hogy állni kéne Jézushoz, és azt mondja, hogy jó, akkor jöjjön tűz alá az égből. Hát ez a próba az önállósággal. Látjátok, abban a percben, amikor már nem fogja az Isten a fia a kezüket, mint ahogy az életük első szakaszában fogta, onnantól kezdve, hogy picit elkezdi elengedni, és azt mondja, hogy döntsetek, cselekedjetek, oldjátok meg a helyzetet, akkor az embernek a megoldó képességét megelőzi azt, hogy megpróbálja elhelyezni magát. Nem a mesterre figyel, nem a feladatra figyel, hanem arra figyel, hogy neki mi a helye ebben az egészben, és ő akarja ezt a helyet meghatározni, és miközben meg akarja határozni a helyét, észrevétlenül kisodródik a többi, magát föléjük emeli, és létrejön ez az egész harc. És Jézus akkor két dolgot emel ki a rendszerek kapcsán még. Az egyik, hogy a rendszerekben két óriási hiba van. Az egyik, emlékeztek rá, a botránkozás, a másik pedig a kérlelhetetlen szív. Nem is nagyon akarok ezen végig menni. Csupán annyit, hogy arról beszéltünk sokat, hogy a botránkozás, meg a botránkoztatás, az tulajdonképpen azért olyan borzasztó bűn, mert azt teszi, hogy torz Isten képet kelt és tart fönt a másikban. Ez a legrosszabb. Amikor ennek az alap esetét láttuk, az volt, hogy Péter a adópénz kapcsán ilyen rutinból felel, hogy dehogy nem, és azt az képet engedi, hogy kialakuljon az adószedőkben, ami kialakul, hogy a dolgok rendje, hogy az Isten fia adót fizet, és akkor fölteszi Jézus a kérdést Péternek, hogy vajon a fiak fizetnek ki adót. Akárhonnan közelítjük meg, és akkor azt mondja Jézus, hogy de azért, hogy meg ne botránkoztassuk őket, menj ki a partra, vedd ki a hal szájából a két státért, és add oda te éretted, és én éretem. És akkor szerepel ez a szó, ez a botránkozás. És olyan jó látni, hogy végig kíséri az eseményeket az, hogy Jézus nagyon-nagyon markánsan arról beszél, hogy nagyon rossz dolog, amikor torz Isten képet generálunk másokban. És a legszélsőségesebb példát hozza elő a kisgyerekeket. De gondoljatok bele, hogy milyen igaza van. Amikor egy kisgyerek úgy kezd el fölnőni egy családban, hogy torz az Isten képe. Mert amit átörökölt a rokonságtól, átörökölt a felekezetétől, a vallásától, akármitől, a barátaitól, az nem a valós Istent hozta elé, hanem egy olyan Istent, aki inkább hasonlít Zeushoz, mint a mindenható Istenhez, aki alig várja, hogy a villámaival lecsaphasson az ember, és a Hádészba küldhesse őket, és tele félelemmel és szorongással nőnek föl generációkon keresztül úgy emberek, hogy noha tudják, hogy az Isten szeretet, és elmondják a gyülekezetekben, hogy az Isten szeretet, de sem a saját családjukban, sem a környezetükben, sem a barátjaiknak, sem sehol nem találkoznak ezzel, és ha valaki mégis átöleli őket, és azt mondja, hogy az Isten szeret téged, akkor azonnal megszólal a vészcsengőben, hogy ez valami olyan eretnekség, amivel nem is érdemes foglalkozni, mert ez a könnyű kereszténység, ez a széles út, ez a mit tudom én milyen dolog, ami el akar engem téríteni a megfelelésnek a kényszerétől, és azt akarja behazudni nekem, hogy én csak nyugodjak az Isten kegyelmében. Hát érezzük, hogy milyen torz, és értjük, hogy miért harcol annyira Jézus Krisztus ellen, és miért mondja azt, hogy jobb volna annak, ha malomkövet vetne az ő nyakába. Mert igen, rossz, jaj annak, aki a torz Isten kép okán rosszul rendezi be az életét. De még inkább jaj a botránkoztatónak, annak, aki az egészet előidézte, hogy gyerekkortól, felnőttkorig, vagy akárról, bármilyen életkörülményekben az Istenről szóló bizonyságtétel az nem valós és Istenből táplálkozó dolog legyen, hanem saját filozófiai gondolatainkból, a múltunkból, az atyák hagyományából, a tanokból, akármiből, ami csak megosztja az embereket. És ugye végig kísérte ezeket a beszélgetéseket az, hogy ezért annyira fontos, hogy fölváltsa a tanokat, a neveltetést, a vallásokat, mindent fölváltson a személyes vezérlés, ami a szívben alakul ki. Arról beszéltünk, hogy egy közösség bárhol, ha azt szeretnénk, hogy a közösség tartósabban Isten akarata mentén haladjon előre, akkor mindig az a titok, hogy mindenkiben ott ég a vágy, hogy Isten személyes üzenetét szeretné megérteni, és szeretné továbbadni. Szolgálni kíván, könyörögni kíván azért, hogy amikor a mezők fehérek az aratása, Isten küldje ki, résen van, ha őt akarja küldeni az Isten, akkor észlelje, de örömmel fogadja a másiknak a szolgálatát, amikor a másikat küldi az Isten. Akkor is, hogyha benne munkálkodó kísértő, azt mondaná, hogy jó, hát ő alacsony rendű, még nem nőtt föl hozzá, ő neki még a hitben növekedni kéne ahhoz, hogy betöltse ezt a feladatot. És az Isten nem ilyen Isten. Az Isten nem teljesítmény alapján osztja szét az ő ajándékait, hanem a saját jókedvéből ajándékozza meg az embereket. Szóval rendszer kontra kapcsolat. Ez volt a dolognak a lényege. És nem csodáljuk, hogy amikor a tanítványok ezzel szembesültek, akkor fölmerült bennek a hit, na, és akkor ebből mitől nem lesz káosz? Ha jönnek majd az önjelölt emberek, akik majd mindegyik azt gondolja, hogy nekem azt mondta az Úr, hogy, és mond egy olyan dolgot, amit nem az Úr mondott, hanem ő mondta. És ugye a rendszerekben éppen ez a fajta szabályozó erő az, ami miatt az emberek annyira szeretik a rendszereket. Ahelyett, hogy szeretnék az Istennek a vezérlését a szívükben, inkább alávetik magukat valamilyen jól, nem mondom, hogy rosszul, jól, de mégiscsak szabályozókban meghatározható életstruktúrának. És tanítványok egy idő után teljesen elvesztik a fonalat, hogy akkor most mitől lesz rend a rendetlenségben, a rendszer nélküliségben, inkább így fogalmaz. Ha nincs rendszer, mi van? Álljunk meg egy pillanatra, tegyétek föl magatokban a kérdést, hát nem? Hát ha nincs rendszer, akkor mi van? Én mit tudok csinálni? Te tudsz csinálni valamit nélküle? És akkor mindannyian átérezzük, hogy nagyon nehéz kérdés. És odafutnak Jézushoz, és azt mondják nekik mindezek után, hogy Uram, biztos igazad van. Már megszoktuk, neked általában igazad szokott lenni. De hát akkor legalább egy pici dolgot tennénk. Növeld a mi hitünket. hogy ebbe a káoszba valahogyan valami belevetüljön belőled. És megint ez a, olyan aranyosak vagyunk mi emberek, ez ugye az a, amikor arról van szó, hogy szeretnénk valamit elérni, akkor azt gondoljuk, hogy megtaláltuk azt, hogy hogyan kéne ezt a dolgot csinálni, és akkor oda megyünk Jézus elé, és megmondjuk, hogy mit kéne neki csinálni ahhoz, hogy mi utána föl tudjunk nőni a feladathoz. És akkor Jézus mond egy olyan dolgot, amitől, hát, nem tudom, ti lehet, hogy nagyon érettek vagytok a hitben, de amikor Jézus erre azt válaszolja, hogy ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, akkor azt mondanátok, hogy szakadj ki gyökerestül, és menj a tengerbe, és akkor engedelmeskedne nektek. Hát én nem is tudom. Én azt hiszem, a legtöbben azért odalognánk el, mert azt mondanánk, hogy fogalmunk sincs, hogy mit mondott. Mire értette egyáltalán? Mi kértünk tőle valami nagyon konkrét dolgot, jól meghatározható dolgot. Lehetősége van megválaszolni? Lehetősége van. Tudása van? Tudása van. Képessége van? Képessége van. És akkor jön nekünk egy ilyen mondattal. Hát köszönöm, ettől aztán még a maradék hittem is elpárolgott. És Jézus mégis ezt teszi velük. Mert valamilyen módon Jézus nem tud más tenni, mint ráébreszteni az embert. Először is arra, hogy te ember nem is tudod, hogy mit kérsz. Beszélsz fogalmakról, amire azt gondolod, hogy lehet mértékegységet szabni, azt gondolod, hogy lehet a pici, a középső, a nagy, meg a kettő között a végtelen átmenet, és nem tudod, hogy mit szeretnél. És azt mondja, hogy figyelj, először is látnod kell a hit dimenzióit. Mielőtt látnád azt, hogy mit kérsz, meg mi a végcél. És ugye a hit dimenziója ebben a példában az a mustármaga dimenzió. Hogy helyeden lásd magadat. Hogy ne azt gondold, hogy ez valami olyan, mint mikor a varázsló a cilinderbe előhúzza nyuszit, vagy a farkas. Majdnem mindegy. Hanem valami egészen másról szól a hit. És azt gondolom, hogyha erre egyáltalán fölfigyel az ember, akkor azért nagyon sok következménye van. Az egyik az, hogy egy újabb lehetőség arra, hogy ne pozícionálja magát. Tudjátok, a mustármag alatt lévők úgy nagyjából igencsak egyformák. Amikor mindegyikünknek nincsen nemhogy olyan hite, mint a mustármag, mint a porszem. Nem is tudok, én sem, nem is vágyok rá, hogy nagy hasonlatokat mondjak. Hát akkor ki vagy te ember, hogy kérkedsz? Ki vagy te ember, hogy fölé emeled magadat a másiknak, amikor nemhogy annyi hited nincs, mint a mustármag, még a dimenzióit sem ismered a hitnek. Ugye ez az egyik nagyon-nagyon fontos dolog, hogy Jézus a válaszban azt mondja, hogy mindig térj vissza oda, hogy lásd a dimenziókat. Lásd, hogy te egyedül az Isten szeretete és a kegyelme hordoz nap, mint nap. És nem kell különösebben teljesítményekben gondolkodnod, még ebben a kérdésben sem, hogy biztos könnyebben megérteném az Istent, ha nagyobb lenne a hitem. Biztos könnyebben ráhangolódhatnék az Istenre, ha ilyen-olyan teljesítményekben kiválóbb lennék. Viszont amivel folytatja, az legalább ennyire mellbevágó. Elmondja ezt a dolgot a hit dimenzióiról, és a következő, bár a fölvezetés is furcsa, azt mondja, hogy mert melyik közületek az, és akkor elmondja azt a példázatot, hogy aki, amikor a szolga hazajön a mezőről az egész nap robot után, akkor azt mondja neki, hogy barátom, gyere, ülj ide, te eleget dolgoztál, majd én kiszolgállak tégedet. Nem inkább azt mondja, hogy először szolgálj ki engem, és majd utána elégedjél meg. És valahol benne van a példában, hogy azt szeretnéd, hogy növekedjen a hited? Megadom én rá a megoldást, de ez nem biztos, hogy az, amit te gondolsz. Mi a megoldás? Dolgozz. Szolgálj. Ne gondold azt, hogy eljött a pihenésnek az ideje. Ne gondold azt, hogy te beoszthatod azt, hogy most szolgálatra szállok, mit tudom én, 18 órát, és jogosan enyém a maradék 6 óra arra, hogy ne szolgáljak. Vagy hogy adok az Úrnak 12 órát, a másik 12 órával meg én gazdálkodom. Ha így osztod be az idődet, hogy szétforgácsolod az Úrral töltött dolgokra, meg a magad kényelmére töltött, meg a magad megelégedésére töltött dolgokra, akkor sose fog növekedni a hited. A hit mindig attól növekszik, amit úgy fogalmaz meg Pál, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. De ebben benne van az, hogy nem magamban van erőm, hanem a Krisztusban van erőm, aki engem megerősít. Ebben benne van az, amit Jézus a samáriai asszonynak mond, amikor kiderül, hogy már se nem éhes, se nem szomjas, amikor visszajönnek a tanítványok a városból, és azt mondja nekik, hogy mindez azért van, mert az én eledelem, az én italom, az az, hogy cselekedjem az én mennyei atyámnak az akaratát. Úgyhogy kérdezem én, mitől lesz rend a rendszertelenségben? Hogy megszűnnek az elvárásaink. Megszűnik a kényelem keresése. Megszűnik az a típusú beosztás, hogy én már szolgáltam eleget, Danikám, légy szíves, most szolgáljál te, vagy Józsi, szolgálj most egy picit te. Én annyira szeretném egy kicsit csak lógatni a lábamat. Az Úr biztos megérti. Persze, hogy megérti. De hogyha azt szeretnénk, hogy dövekedjen a hitünk, akkor nincsenek ilyen komfortzódák, attól az Úr még fogadni. Most nem kell elkeserednetek, nem azt mondtam, hogy most mondjátok le a nyári Hawaii utat, de azt mindenféleképpen gondolom, hogy alaptermészetünknek a részévé szeretné, hogy Isten váljon az, hogy természetesnek tartsuk, hogy akkor növekszünk, amikor ő terhel bennünket. Nem magától nő a hit. Attól nő a hit, hogy kihívások elé nézünk, és ezeknek a kihívásoknak nem a magunk tartalékainak a fölélésével próbálunk megfelelni, hanem Krisztus erejével, amikor küld bennünket az Isten, akkor megyünk és élünk az ő dicsőségére. Na hát szeretném most már nagyon lerövidíteni. Tehát eddig beszéltünk a rendszernek a problémáiról, a botránkozás kérdéséről. És aztán utána, ahogy haladnak tovább, eljön lassan Jézus életének az utolsó szakasza. És ebben az utolsó szakaszban, miután mindegyikbe engedő, hogy belekóstoljanak az önállóság veszélyeibe, az önállóságnak a csapdáiba, és ebben számtalan példát sorol föl az ige. Emlékezzetek vissza, amikor van ez a jó mester kérdés, amikor a szaduceusok meg a farizeusok a elválás ügyében érdeklődnek. Szóval mind tanulság volt arra nézve, hogy a tanítványoknak mit kell megtanulni, akkor eljön az az utolsó időszak, amikor három dolgot szeretné is Jézus megtanítani nekik. És az már azért különbözik az összes előbbitől, mert az első fejezet az arról szólt, hogy Isten beburkol az ő erejével, tesszük a dolgokat. A második fejezet arról szól, hogy önállóságra igyekszik nevelni bennünket Jézus, és ebben az önállóságban óhatatlanul belebotlunk a kísértések minden fajtájába, az ördög cselvetéseinek minden fajtájába belebotlunk az önállóság tanulása közben, és jó-rosszul, de megtanuljuk a leckéket, de amikor már látjuk, hogy ez is egy olyan dolog, amit egy életen keresztül tanulni fogunk, hogy mit jelent nehézségek közepette mégis előre haladni, kísértések közepette előre haladni, akkor Isten még egy dolgot szeretne megtanítani velünk. És ez pedig az, amit a vége felé foglaltunk össze. Isten szemével látni a valóságot, mert az szabadít meg bennünket a godalmainktól. Isten szívével megbocsájtani, és végül pedig az, hogy Isten időzítését nagyon komolyan venni. És ezek szinte az utolsó heteknek az eseményei. És tényleg csak egy-egy mondatot szeretnék kiemelni belőle. Nagyon fiatalon az egyik legkedvesebb igémé vált az, amit Jézus a kapcsolatban eredeztet. Azt mondja, hogy ha szerettek, ha megtartjátok a parancsolatomat, akkor megismeritek a valóságot, rányílik a szemetek az Isten szemszögének a nagyságára, és ez szabaddá tesz benneteket. És az utolsó hét emlékeztek azzal telik, hogy átmegy Jerikon, ott megint előtte és utána is a hangsúly a látás problémáján van. a vakok, akik látni szeretnének, Bartimeus, aki látni szeretne, ugye a vámszedő Zákeus, aki látni szeretne, és mind-mind előttünk vannak a példák, hogy hány meg hány ember szeretne látni, nekünk meg ott van a kiváltság, hogy láthatunk, de vajon mi szeretnénk látni? Amikor utána bekerül a nagy héten a templomba, és jön András a hírrel, hogy a görögök szeretnék látni Jézust, szinte végig az egyik legfőbb hangsúly a látás kérdése. És hát ugye Istennek a nagy-nagy szívfájdalmén azt hiszem, hogy a mi szűrőnk az sokszor annyira konkrét és annyira határozott. Rendszer szemüvegen nézünk keresztül, teljesítmény szemüvegen nézünk keresztül, félelmeinken nézünk keresztül. Tehát a valóságot, a nagy-nagy valóságot, az mindig az ember valamilyen ördög által odakészített szűrőn keresztül nézi. Miközben az igaz látás, az, hogy Isten hogyan szereti a bűnös embert, az nem teória. Az nem csupán arról szól, hogy én Uram, el akarom fogadni, hogy te szereted azt a akárkit, és akkor elém kerül valami kép a legborzasztóbbról, hanem az egy más látásmód, ez más látószög. És arra úgy jutunk el, és úgy jut el minden ember, hogy szereti az ő Urát, szereti a Krisztust, hogy elkezd azon az úton járni, amit azt jelenti, hogy amikor mond neked valamit, akkor megteszed, és nem mond nagy dolgokat, különösen nem először, nem rögtön olyan dolgokkal kezdi el azt, hogy tedd meg, amire nincsen erőd. Ezért értem meg teljesen Petrát, és teljesen megértem azt, amikor a szívében, amire az Isten őt képessé teszi, azt fogja tenni, és annyit kell tenni. És amit majd holnap mond, holnap meg azt kell tenni. És hogyha majd 4 év múlva más mond az Úr, mert már sokkal erősebbek vagyunk mindannyian, akkor meg azt kell tenni. És nem nézek vissza, a hátam mögött valókat elfelejtem, az előttem valóknak nekidőlök, és úgy igyekszek Isten országa elhívása felé. És persze, az Úr megbocsátja a múltban, hogy félelmény, hát ő számolt is vele. Meg őt nagyon jól tudta, hogy kik vagyunk, hol vagyunk, és éppen ezért mondom azt, hogy mi nekünk soha nem szabad egymás felé elvárásokat támasztani. Mi nekünk egy dolgot kell mindig tennünk, segíteni, bíztatni egymást abban, hogy az Úrral való kapcsolatban szülessenek meg a döntések. És amikor az Úrral való kapcsolatban születnek meg döntések, akkor pedig együtt örüljünk egymással, hogy íme ezért haladunk közösen hídből hídbe, mert mindannyian szeretnénk az Úrra figyelni, és tőle tanácsot kapni. És aztán ugye olyan különös volt Jézusnak az egyik cselekedete, szintén nagy héten, valahol a közepe felé van ez a megátkozott fügefa dolog. Tudjátok, kimegy Betániába, visszajön, már száraz, megszáradt a fügefa, és akkor csodálkoznak a tanítványok, egyrészt értetlenkednek, másrészt csodálkoznak. És ez a nagy hét, ez az a hét, amikor Jézus, mikor bevonul Jeruzsálembe, akkor sír a város felett, hogy bárcsak, ugye ez az isteni szív, akárcsak-e mai napon megismerted volna te, az, ami neked a javadra van, a te meglátogatásodnak idejét, és szereti a várost, akkor is, hogyha tudja, hogy ellene fordulna. És a fügefa kapcsán megint elmondja ezt a hitkérdést, hogyha akkora hitetek volna, és aztán ilyen teljesen váratlanul azzal fejezi be a gondolatsort, hogyha meg nem bocsájtotok egymásnak, akkor nincs is remény arra, hogy ti megbocsájtást nyerjetek. És nem tudom, értitek-e ennek az, átnéztük, persze tudom, hiszem, hogy értitek ennek az egésznek a hangulatát, hogy van együtt az ítélet és a kegyelem. Hogy az ember csak álmélkodik rajta, hogy igen, Isten olyankor is, amikor valami meghökkentő dolgot csinál, ami kilép a mi struktúránkból, a mi analitikánkból, és nem értjük, hogy mi az értelme ennek az egésznek, akkor is Jézus azt mondja, hogy valahol mindig ott van mögötte a megbocsájtás, és ő tudja, hogy mire gondol, és nekünk is mindig ott kell lenni a szívünkben az, hogy az Isten szíve alapvetően a megbocsájtásról szól, a szeretetről szól. És tudjátok, mi hajlamosak vagyunk arra, hogy amikor látunk valami rosszat, akkor megint csak ilyen kockaként minősítjük. Megérdemelte. már rég megérdemelte volna. Mi nem biztos, hogy sírnánk Szodoma és Gomorra bukásán. Mi lehet, hogy nem tennénk azt, amit Ábrám tett, hogy lemegy 10-ig az alkudozásban, mert nekünk néha olyan megváltásként jönne egy csomó minden, hogyha ha nem lenne. Ugye ez a, megint sokat beszéltünk a küldel kérdésről. Nem kellene küldel. És Jézus szíve, és Istennek a szíve pedig mindig a megbocsájtás. És igen, valóban, ki mint vett úgy arat. És nagyon gyakran történik meg az, hogy az emberiség aratja mindazt a termést, amit a saját gonoszsága okán fölhalmozott az évszázadok során. De ha felénk néz és ránk néz az az Isten, akkor azt mondja, hogy ha nincs benned a megbocsájtás, akkor nem érted az ítéletet sem. Nem fogod soha megérteni. Akkor csak ítélkező maradsz. Ítélő, ítélkező, és már megint a pozicionálás bűnébe esel, mert azt gondolod, hogy te tudod, te jobban tudod, megérdemelte. És aztán eljött a mennybe menetel ideje, és talán az utolsó nagy leckéjüket tanulták. Az, amikor fölteszik a kérdést, hogy avagy nem most van-e az idő, hogy megépítsed az országot, és belép ebbe a nagy palettába az idő és az időzítés kérdése, az örök szívfájdalma Izraelnek, hogy annyira szerette volna. És szerintem a tanítványok örök szívfájdalma volt, hogy ők azért mindent végigcsináltak a Jézussal, meg át is formálódtak, mert Jézus késznek érezte őket, tudta őket az utolsó vacsorán. Akkor, mikor ők azt mondták, hogy nem ismerjük az atyát, meg nem tudjuk az utat, akkor azt mondta, hogy tudjátok az utat, az atyát ismeritek. Ti nem tudjátok, hogy mit nem tudtok, és mit tudtok. Én tudom. De őnekik magukban, a saját gondolkodási sémájukban még mindig az a remény élt, hogy most jön el majd az, amire úgy igazán az, mondjam azt, hogy jó emberük, a testi emberük vágyódott. Az a fajta szabadság, amit nekik izraelitáknak jelentett volna, vagy kellett volna, hogy jelentsen a Mesiás megjelenése. És Jézus pedig elmondja újból azt, hogy nem a ti dolgotok az idők. És aztán elmegy a mennybe, és azzal fejeztük be, hogy eljön az első olyan 10 napos periódus, ami már nincs ott Jézus, még nincs ott a Szentlélek, nekik kell dönteni dolgok felől, és hát anélkül, hogy azt mondanánk, hogy jó vagy rossz, de valahogy érzékelünk egyfajta hamariságot abban, ahogyan nekiállnak mégis az idővel maguk gazdálkodni, és még ideológiai alapot is találnak hozzá, mert mindig, amikor gazdálkodni akarsz valamivel, akkor mindig megtalálod az ideológiai alapot. Hogyha keresed az igében, hogy mi mondja azt, hogy menjél, meg fogod találni, hogy mi mondja, hogy menjél. Ha nem akarsz menni, akkor meg fogod találni, hogy mi mondja azt, hogy nem menjél. Nem menjél. És megtörténik az apostolválasztás, és semmi gond ezzel az egésszel, de ez az átmenet, hogy előtte Jézus megmondja, hogy az időzítés mennyire fontos kérdés, és nem a mi dolgunk az időzítés, sosem ezt nem adja ki az atya az ő kezéből. Annyira nem adja ki, hogy önmagáról azt mondta, hogy azt a napot és órát, amikor ő visszajön, senki nem tudja. Még a mennyi angyalok se tudják, mert az atya az ő saját hatalmába tartotta azt. Ne akard meghatározni az időket. Ő határozza meg az időket és az időknek részeit, olvassuk ugye a prófétánál. Miért fontos ez nekünk? Azért, mert megint oda jutunk, hogy nekünk egy dolgot lehet tennünk, kapcsolatban lenni vele. Ugye én azt mondtam, nagyon régen vallom, máig is, és az életem meghatározója, hogy az újjászületés, ha már jövő hétnél tartunk, az újjászületés lényege nem a formai elemek. Az újjászületés lényegét Jézus egy mondatban úgy határozta meg, hogy a szél fú, annak zúgását hallod, nem tudod honnan jön, nem tudod hova megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nem tudjuk, hogy mikor indul el a szél. Nem tudjuk, hogy mikor ér el bennünket a szél. Nem tudjuk, hogy hova megy a szél. De egyet tudunk, hogyha megzendül az Isten szele, akkor vagy megengedjük, hogy sodorjon bennünket, akkor is, hogyha úgy gondoljuk, hogy az a időzítés nekünk nem felel meg, vagy nem engedjük meg. De az időt nem ő fogja nekünk megmondani. Arra mindig csak ráhangolódni tudunk a vezetésben. És talán ez az örök tanúság, és azért örülök, hogy a végére került az isteni sorrendben, és azért örülök különösen annak, hogy a mennybe menetel utánra is tartogatott az Isten még egy ilyen tanúságot, hogy még egyszer elénk helyezze azt, hogy bizony ember, tehetsz dolgokat, meghatározhatsz időket, de amíg az Isten nem küld, ne menjél, mert különben elvész a történelem süllyesztőjében. Amikor viszont mond, akkor menjél. Hát én ezt kívánnám, hogy miközben megtanulunk Isten látásmódjával látni a nagy-nagy valóságot, beleértve a látható-láthatatlan világ közötti összhangot is, amiben ha testi szemeinkkel nem is látunk bele, de Isten megenged, hogy a szívünkkel érzékeljük ezeket a kölcsönhatásokat, hogyha bennünk marad az az állandó megbocsájtó lelkület, amelyikben nem pozícionálunk, hanem szeretjük még a bűnöst is, és hogyha mindig végső tanúságként engedjük, hogy Isten határozza meg az időket, és amikor a Szentlélek eltilt, hogy ne menjünk Ázsiába, ahogy ez Pálnál tett, akkor nem megyünk Ázsiába, akkor se, ha már megvolt a repülőjegy is, meg egyébként a bőrönd is készen volt, és már 850 ember vár, akik azt gondolják, hogy holnap után én ott fogok evangelizálni. És azért mondom ezt a szélsőséges példát, mert nagyjából ugye ilyen a mai világ. Előkészületeket teszünk, terveket kovácsolunk, vagy mi rendeljük hozzá az erőforrásokat, vagy várjuk, hogy majd a hinterland, a háttér oda rendelje az erőforrásokat, és óriási arcvesztés azt mondani ám az utolsó reggelen, hogy bocsi, ma úgy ébredtem, hogy odafigyeltem az Istenre. És hiszen azt mondta, hogy ne menj. És akkor már nincs mese, akkor az ember gyalogol be, csinálja, egy idő után saját magát is meggyőzi, hogy az Isten munkáját csinálja, mert önben nem tud békében élni önmagával és az önmaga lelkiismeretével. És aztán jön a Máté 7 azzal a nappal, hogy vajon csak azért csináltuk, mert nem akartunk arcot feszíteni, meg nagyon sokan számítottak ránk, elköteleztük magunkat, nem feltétlenül az Isten személyes szolgálata mellett, de programok mellett köteleztük el magunkat, amik mit energiát igényeltek, időt igényeltek, fölkészülést igényeltek, támogatókat igényeltek, mindezekkel éltünk. Ezt az utat választjuk, vagy pedig azt az utat választjuk, amiben Isten határozza meg. Nem késő sohasem visszatérni erre az alapállásra, és nem késő mindvégig tanulgatni, még a bukásainkon keresztül sem azt a leckét, hogy ő határozza meg az időket, és ő kormányozza az időket és az időknek részeit, és akkor valóban készen tudjuk várni az ő visszajövetelét. Hát, ezt kívánom mindannyiunknak. Amen.